Üdvözlőjük a hallgatókat! Bartos László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastje, és Hajnal Évával beszélgetünk arról, hogy megszületett a megállapodás az amerikai adósságplafon megemeléséről, és ami azt jelenti, hogy Amerika nem válik fizetésképtelenné. Valóban ilyen veszélyes volt-e a helyzet, és valóban fönnállt-e annak a veszélye, hogy ez megtörténhet?
Ez nem egy ritka dolog, amit most láttunk. Tehát gyakorlatilag január 19-e óta az Egyesült Államok költségvetése oda jutott, hogy annyi pénzből kellett, hogy gazdálkodjon, amennyi a bevétele volt. Tehát ez azt jelentette, hogy 31,4 milliárd dolláros adósságplafont szavaztak meg korábban, de hogyha ezt nem tudták volna megemelni, akkor ez annyit jelentett volna, hogy további hitelfelvételre nem volt lehetőség. Tehát január 19-e volt az a nap, ahonnan az amerikai költségvetés gyakorlatilag nem juthatott hozzá több hitelhez. Tehát gyakorlatilag csak azt a pénzt tudta használni, amennyi bevétele volt. A fizetésképtelenség miatt ugye mindenki attól tartott, hogy Amerika csődbe fog menni. Beszéljünk arról, hogy ennek mik lehettek volna a következményei. Tehát most már fellélegezhetünk, mert Amerika megmenekült, de hogy mi történt volna, hogyha fizetésképtelenné válik az ország?
Hát igen, most ugye azt hiszik, ugye mondjuk Magyarországon, vagy máshol, hogy az, ha Amerika csődbe kerül, akkor az az amerikaiaknak a baja, ha-ha, jaj, de jó, és hát ez bennünket úgyse érint, ez nem számít, holott ez nem így van. Ha Amerika csődbe menne, az magával rántaná az egész világot, tehát az nagyon-nagyon súlyos következményekkel járna az egész világra nézve is, de Amerikára nézve is, de mielőtt rá kanyarodnánk arra, hogy ez tulajdonképpen mit is jelentene, mik lennének ennek a következményei, azért arról ejtsünk néhány szót, hogy tulajdonképpen ez a majdnem színjátéknak is lehet nevezni produkció, ez szinte minden évben lejátszódik, minden évben zajlik, miközben persze nagyon súlyos kérdésről van szó, ami fenyegeti, mondom, az egész világot, Amerikát, a fizetésképtelenség az azt jelenti, hogy nem kapnak a nyugdíjasok nyugdíjat, szóval egyszerűen tragédia lenne, és valóban ott a plafon, és valóban ott van a krízisnek az árnyéka, de mégiscsak úgy azt látjuk, hogy ez minden évben megtörténik, minden évben ott vagyunk a plafonnál, aztán a végén mégis pont a következmények elkerülése miatt mégiscsak mindig történik egy megegyezés.
Ez valóban így van. Én azért szerettem volna, hogy erről beszélj egy kicsit, mert tényleg nagyon sokan így állnak hozzá, hogy az amerikaiak ügye az senki más ügye nem lenne, de valójában tényleg ez egy hatalmas nagy gazdasági, globális gazdasági válságot okozott volna. És itt az, hogy felfüggesztik gyakorlatilag, vagy megemelik ezt az adósságplafont, szerintem érdemes az embereknek elmagyarázni, mert különösen Magyarországon nem biztos, hogy ismert ez a fogalom. Tehát évről évre gyakorlatilag az Egyesült Államok törvényben rögzíti az államadósságának a felső határát. Ez gyakorlatilag, ez az összeg ebben az esetben 31,4 milliárd dollár volt, és itt olyan összefüggésekről beszélünk, hogy valóban magával rántotta volna az egész világot, valóban nem lehetett volna semmiféle állami kifizetéseket végrehajtani, itt nyugdíjaktól kezdve mindenféle juttatás, Medicare, Medicaid juttatásokról is beszélünk, veteránoktól kezdve mindenki óriási bajba került volna az országon belül, de az országon kívül is megtépázta volna ez a gazdaságot. nem hiszem, hogy lett volna olyan ország, aki elkerülte volna az ebből fakadó gazdasági problémákat. Tehát igazából ez a mindenkinek kellett volna izgulnia, hogy megtörténjen ez a megállapodás. Van egy színjátékszerűnek tűnő része, mert ugye ilyenkor az ellenzék is próbál elérni dolgokat, meg a hatalmon lévő kormánynak is vannak elhatározásai, de ahhoz, hogy működni tudjon a kormányzat valóban, vagy meg kell szüntetni ezt a törvényben rögzített, nem is megszüntetni, hanem fel kell függeszteni ezt a törvényben rögzített államadóssági felső határt, vagy pedig azt ki kell bővíteni, meg kell emelni. És érdekes, hogy vannak olyan megállapítások is, hogy szinte egy tucatnyi milliárdos több pénzzel rendelkezett Amerikába például, mint maga a kormányzat, tehát hogy annyira vészesen kimerítette a költségkeretet a kormányzat. És az is fontos, hogy mik voltak itt a viták szerintem. Tehát sokan aggódtak amiatt, hogy a gazdasági létre alsófokán élő emberek gyakorlatilag a legszegényebbek lesznek, a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben, hogyha gyakorlatilag nem születik meg ez a két párti támogatás a kongresszus alsóházába. Tehát azt tudjuk már, hogy ez megszületett, gyakorlatilag 314 igen szavazattal, 117 nem ellenébe, de azt szintén tudhatjuk, hogy 71 republikánus és 46 demokrata képviselő elutasította, amikor erről történt a szavazás.
Igen.
És gyakorlatilag itt egy költségvetési felelősség törvényének nevezik azt a jogszabályt, angolul Fiscal Responsibility Act-nek, ami gyakorlatilag megszabta, hogy a demokraták vezette Fehérház és a képviselőház republikánus vezetése között létrejöjjön egy kompromisszum. Itt mindig általában kompromisszumukról beszélünk, tehát egyik oldal se tudja teljesen elérni a céljait. Az érdekes volt, hogy amikor ez a megállapodás így megszületett, akkor mind a két oldalról olyan tweeteket lehetett olvasni, hogy mindenki elért, amit szeretett volna. Közben látjuk, hogy azért ez egy kompromisszumos megállapodás, tehát mindenkinek kellett tudni engedni egy kicsit, hogy létrejöjjön és hogy ház alá kerüljön a megállapodás.
Igen, na most ugye erről tudni kell, hogy ez ugye nem 4 év alatt, vagy 2 év alatt, vagy 1 év alatt jön össze egy ilyen adósság, és ugye érte el Amerika ugye most is az adósságplafont, nem először egyébként, hanem ez hosszú évtizedek eredménye, azt is ugye nyilván sokan tudják, hogy minden országot finanszírozni kell, minden országnak hitelekre van szüksége, és minden országnak jelentős hitelei vannak. Tehát amikor például azt gondolja egy laikus, hogy azzal, hogy Amerika csődbe mehetett volna, ha nincsen megállapodás, és azt gondolja, hogy akkor Amerika az egy olyan gazdaság, vagy egy olyan ország, ami csődbe van, ami romokba hever, hogy ez egy nagyon nagy tévedés, mert erről szó nincsen, a gazdaság és az Amerika működik, ugye jól működik, az van, hogy ugye a költségvetés kiadásai azok éveken keresztül állandóan meghaladják a hitelállományt, illetve azt az összeget, amit ugye föl lehet venni, és eléri ezt a bizonyos plafont. Na most, amikor ez megtörténik, minden évben ugye meg kell szavazni azt, hogy át lehessen lépni ezt a bizonyos önmaguk által meghúzott határt, ahhoz, mert ezt a törvény tiltja, akkor nem lehet. Most a törvény feloldásához egy ilyen megállapodásra, közös megállapodásra van szükség, amit elfogad a képviselőház és elfogad a szenátus, és ebben az esetben ugye akkor az ország újra finanszírozható lesz, újra föl lehet venni hiteleket, és újra a kormányzat működni tud. Most ugye az az érdekes ebben, hogy ez ugye egy politikai csata is, ahogyan mondod, hogy ilyenkor az ellenzékben levő párt az mindig ki is használja azt a szorult helyzetét kormányzatnak, hogy becsődöl, és ezért ugye minden olyan dolgot, amit nem tud elérni egyébként, nem tud átvinni kisebbségből, akkor összekapcsolják ezzel, tehát hogy eladják a szavazatukat, de ahhoz, hogy odaadják a szavazatukat, azt meg kell vásárolnia tulajdonképpen idézőjelbe a kormányzaton levő pártnak, és olyan engedményeket kell tennie, ami a másikat kielégíti, hogy ezt a szavazatát, ami egyébként közös érdek, azt megadja. Na most ebben a játszmában és játékban ugye az az aljas része a dolognak, amikor a költségvetéshez egyáltalán nem kapcsolódó, akár ilyen kultúrharcos, vagy ideológiai, vagy olyan alapvető követelése van az ellenzéki oldalnak, ami ugye a lényegét, tehát egy olyan kérdést érint, ami mondjuk a kormányzó pártnak egy nagyon fontos, lényeges választás ígérete, vagy akár a programjának fontos része, és azt követi, hogy arról mondjon le. Most mondhatnék itt példákat, ugye az abortusztól kezdve a mindenféle ilyenkor előkerülhet. Most ebben az idei vitában nagyon sok ilyen nem volt, hanem elsősorban ugye arra akarták a republikánusok fölhasználni idézőjelbe ezt az alkalmat, hogy a Biden kormányzat a költekezéséből vegyen vissza, tehát hogy csak akkor szavazzák meg, hogyha megfelelő költségvetési átcsoportosításokat és kiadáscsökkentést is végrehajtanak, mert ugye azt mindig lehet tudni, hogy amikor republikánusok kormányoznak, akkor mindig csökkennek a szociális és egyéb jóléti és humanitárius kiadások, amikor a demokraták, akkor azok megnövekednek, és azok ugye nyilván megterhelik a költségvetést részben, másrészt viszont ezek ilyen ideológiai ellentétek és különbségek is a két párt között.
Igen, szerintem itt érdekes azt is megemlíteni, hogy általában ilyenkor bedobálnak egy-egy ilyen határidőket, hogy meddig kellene megegyezni. Tehát ilyenkor, és nyilvánosan zajlik az is, hogy a Manhattanben lehet látni ezt a kijelzőt, ahol gyakorlatilag folyamatosan egy visszaszámláló mutatja, hogy mikor éri el az adósságplafon, tehát hogy éppen mennyinél tart ez az adósságplafon számláló, és ott ki is mutatja, hogy ez családonként mennyi pénzzel érinti gyakorlatilag így az amerikai adófizető állampolgárokat, ami szerintem olyan tekintetben jó, hogy ez egy nyilvános vita is valahol, tehát itt nem a háttérbe döntenek meg, itt azért az emberek, hogyha akarják, tudják, hogy milyen összegekről van szó, meg hogy mikről beszélnek, tehát hogy mi az, ami kötődik ehhez a témakörhöz, szerintem ez egy lényeges dolog, de a színháziassághoz hozzátartozik, amikor a pénzügyminisztérium meghatároz egy időpontot, az idén először június 1-je volt, majd ezt kitolták június 5-ére határidőként, hogy addig ezt a jogszabályt el kell fogadni, vagy törvénybe kell iktatni, hogy vagy felfüggesztik, vagy megnövelik az államadósság lehetőségét, mert hogy valóban csődbe ment volna az ország. Szerintem érdemes arról is beszélnünk, hogy miben állapodtak meg az idei évben, tehát hogy egy kicsit így a bejelentés lényegét így elmagyarázhatnánk, hogy mik történtek, tehát hogy mik voltak a fő pontjai ennek a megállapodásnak. Tehát szerintem ez így érdekes lehet.
Igen, még bocsánat, még előtte azért említsük meg, hogy ha nincs megállapodás, akkor, hogyha most nem vesszük ennek a világgazdasági hatását a pénzügyi szférára, a világgazdaságra, az egyes országok gazdaságára, ugye, ha Amerika fizetésképtelenné válik, ugye, akkor nem fizet, ugye, nem fizeti a tartozásait, tehát, és az, mint egy dominó omlaszt össze minden, de Amerikán belül kapásban egy 8-10 millió munkahely szűnt volna meg, és például a családok nem tudtak volna fizetni lakbért, mert nagyon sokan úgy élnek, hogy kapnak ugye, havi bérleti támogatást, akkor nem érkeztek volna meg az élelmezési segélyek, a gyermekgondozási segélyek, a nyugdíjak. Szóval ez egy kimondhatatlan, elképesztő katasztrófa lenne. Na most itt hadd kapcsolódjak még ahhoz, amit az előbb mondtál, hogy ennek az egész költségvetési vitának a nyilvánossága mit jelent. Szóval én nem tudom, hogy Magyarországon van-e egyetlen egy ember, leszámítva azokat, akik ezzel hivatásszerűen foglalkoznak, aki meg tudja mondani, hogy ma Magyarországon a magyar államnak mekkora adóssága van, honnan vannak ezek az adósságok, mekkora kamatokat fizet, mekkora ennek a terhe, és hogy van egyáltalán olyan adósságplafon, ami ezt korlátozza. Szerintem nincs is Magyarországon van adósságplafon, én nem tudok róla.
Szerintem törvényileg szabályozott, nem, vagy legalábbis ilyen nincs, amit évről évre így végig beszélnének, meg kellene szavazni. Tehát én nem hiszem, hogy van egy ilyen fajta vita meg törvényben rögzített államadó, törvényben rögzített adósságplafon, tehát szerintem nem, én azt hiszem, hogy nincs.
Igen, tehát ugye volt ugye a nemzetközi valuta alap elleni harc, ugye, tehát voltak, mindig indítottak ilyen háborúkat, hogy az adósság elleni háború, ugye, emlékszel erre, ugye, hogy volt ilyen, hogy ugye az adósság elleni háború. Na most az adósság elleni háborút úgy nyerték meg, hogy az IMF-et, aki kontrollálni tudta volna valamilyen mértékben a kiadásokat és a költségvetést, illetve hozzákötötte volna bizonyos jogállami követelményekhez, ugye az sikerült kirúgni, de az államadóság azóta szerintem, meg tudomásom szerint és a sajtóban megjelent információk alapján sokszorosára rúgott. De Magyarországon szerintem senki nem tudja megmondani egyáltalán, amiket a kormány nyilvánosságra hoz, azoknak a jelentős része kozmetikázott adat, tehát azokat meghamisítják. Már csak azért is, mert hogyha kiderülnének a valódi, az igazi adatok, akkor ugye nem lennének újabb befektetők, nem tudnának hiteleket fölvenni se onnan, és azt hiszem, hogy Magyarország most éppen azért van csőd közeli helyzetbe, mert közeledik ehhez az állapothoz, és amikor egy ország kormánya a polgárainak a pénzére kezd el utazni, amikor bejelenti a miniszterelnök, hogy aki szereti a hazáját, az állampapírba fekteti a pénzét, az azt jelenti, hogy az állampapírokat nem tudja eladni külső befektetőknek, és ezért már a belföldön a lakosság pénzét akarják elvenni valamilyen szinten, felhasználni, mert már nem tudnak mihez nyúlni. És ez ilyenkor mindig valami nagy bizalomvesztésnek az eredménye, amit ugye próbál enyhíteni sokszor éppen az, hogy ne következzen valami katasztrófa, ezek a különböző hitelminősítő cégek, amik szerintem most is Magyarországot sokkal jobb állapotúnak minősítették, mint ami a valóság lehet különböző jelekből látva, de erről senki nem tud semmit. Na most Amerikában ez nem így van, Amerikában mindenki tudja, vagy tudhatja, hogy mekkora az adósság, hogy hol van az adósságplafon, hogy honnan van ez az adósság, és hogy ez mit jelent. Magyarországon erről senki nem tud semmit. Ez a kormánynak a magánügye, ami egyébként nem lehetne az. Például a nyugattól való eltávolodás, ugye, az pontosan azért is van, mert a nyugattal való szoros kapcsolat, pénzügyi, gazdasági, banki, költségvetési, stb. Kapcsolat, éppen így a hitelezéseken és az ország finanszírozásán keresztül is, szóval ez egy átlátható dolog, és követelmény is az átláthatóság. Tehát egy korrupt állam, egy korrupt ország az nem tud ezek között a viszonyok között működni, mert az átláthatóság az megakadályozza azt a korrupciót, amit állami szinten folytatnak. Na most például Magyarországnak a nyugati világtól való távolodása Amerikától való távolodása, Európától, a keleti nyitás, a keleti bankok, a keleti cégek, ez a sok kínai vállalat, a világ legkorruptabb cégei, vállalatai, akik ugye a lélegeztetőgépeket árulnak tízszeres áron, amik nem működőképesek. Tehát, hogy van valami fiktív áru, ami mögött nincs valódi teljesítés, hanem egy korrupt, az egész egy korrupt biznisz, ahol állami pénzeket lopnak ki, és itt bankokon meg minden megy keresztül, ez keleti mindenfajta ázsiai országok bankjaiban, meg arab bankokba, orosz érdekeltségek, stb. Ez a keleti nyitásnak a lényege, az átláthatóságnak a megszüntetése. Tehát nem csak, hogy a polgár nem tud róla, hogy mi van, hanem hogy az egész állam egy bűnszervezetként működik, most idézőjelben mondom, de hát a gyakorlatban is ugye, hogy erről van szó.
Attól tartok, hogy az idézőjelet nem biztos, hogy ki kell rakni, nem szó szerint is érthető.
Igen, tehát bocsánat, hogy mindjárt vissza is adom a szót, csak azt akartam ezzel mondani, hogy ez egy rendkívül fontos lényegi része a nyugati világ pénzügyi rendszerének.
Igen.
És az azon kívül levő világ pénzügyi rendszerének.
Igen, bármennyire is színháziasnak hat, meg gyakoriak ezek a viták, meg van benne zsarolási potenciál, szerintem mindenképpen hozzátartozna a demokratikus gondolkodásmódhoz és az átláthatósághoz, tehát nem kellene titokként kezelni. Tehát, hogy egy kormányzatnak mennyi az államadóssága, hogy hogyan viszonyul ehhez, hogy honnan keletkeznek ezek az összegek, honnan vannak hitelezői, milyen összegben, milyen feltételekkel. Sajnos ezeket sokszor Magyarországon titkosított szerződések fedik, tehát nem lehet az adatokhoz hozzájutni.
Igen, igen. Na most, tehát ugye Amerikában az történt, ugye, hogy a törvény, ami engedélyezte, tehát ezt föloldotta, ugye ezt az adósságplafont, ugye ez a költségvetési kiadásoknak egy részét ugye a következő pénzügyi évre be is fagyasztotta, tehát a kiadásokat nem lehet növelni. Tehát magyarul ez egy olyan komplett törvény, ami nem csak arról szólt, hogy még lehet további hiteleket fölvenni. Tehát nagyon szokták ezt államháztartás. Szokták magyarul sokszor mondani, ami egy nagyon jó kifejezés, mert érzékelteti, hogy az állam hasonlóan egy háztartáshoz gazdálkodik, ugye számol a bevételeivel, számol a kiadásaival, és lehet, hogy megegyeztek a házas felek abban, hogy mennyi adósságot vesznek föl, mekkora hitelük lesz. Ugye ez Amerikában ez egy egészen valóságos dolog, ahol az emberek nagyon nagy része borzasztóan el is van emiatt adósodva, hogy föl lehet venni hiteleket, és hitelből lehet kvázi élni, lakást venni, házat venni, autót venni, mindent hitelre lehet, amit aztán később vissza kell adni, de ez olyan mértékben eladósíthat valakit, hogy az a józan dolog, ugye, hogy meghúzza a határt. Tehát ugye eleve mondjuk ezek a hitel figyelők, tehát hogy például mekkora kredited van, tehát a kreditpontok, azok már abba próbálnak segíteni, hogy valaki már olyan mértékben el ne tudjon adósodni, hogy aztán már nem tudja visszafizetni. Tehát akkor már egy idő után, ugye, hogyha rossz a kreditreportja, akkor már nem tud fölvenni hitelt, ezt lehet, hogy már bevezették Európában vagy Magyarországon is, nem tudom. De a lényeg az, hogy a háztartásokhoz hasonlóan, ugye a férj és a feleség azt mondja, hogy jó, hát nem tudjuk finanszírozni az előttünk álló nem tudom mit, most akkor a közös megállapodás szerint meghúzott vonalat azt egyik oldalról ugye felszabadítjuk, és azt mondjuk, hogy jó, rendben, akkor most nem tartjuk magunkat ez a limithez, viszont ahhoz megállapodunk abban, hogy viszont ezt meg ezt nem fogjuk megvásárolni, tehát hogy csökkentjük a kiadásokat, stb. Stb. És ugye ez egy ilyen törvény, ami mindezt ugye tartalmazza, és pontosan előírja, eléggé meg is köti a kormányzatnak a kezét, mert ugye a a Biden kormányzatnak itt ugye komoly befektetési tervei voltak ugye az éghajlatváltozással kapcsolatban, a zöld energiára való átállással kapcsolatban, tehát itt komoly összegek, komoly kiadások lefaragásáról is szó van.
Mondjuk itt a megállapodás pont ezt a részét nem érintette hátrányosan, mert gyakorlatilag a bejelentésben benne volt az is, hogy felgyorsítják az engedélyezési eljárásokat az egyes zöld energiát érintő beruházásoknál, tehát itt nem szenvedett a kormányzat veszteséget, tehát nem itt kellett gyakor meghozniuk egy olyan kompromisszumképes választ, hanem az élelmiszer segélyezési programban. Tehát ott merült fel egy olyan megegyezés, hogy szigorítanának a munkavállalással kapcsolatos feltételeken, és ugye itt többen vitatták, hogy az idősebb, tehát nem feltétlenül itt a nyugdíjasokra gondolnánk, hanem az 50 év feletti állampolgárok esetében, hogyha élelmiszer segélyezési programba akarnak részt venni, akkor meg van szabva, hogy hány órás munkakerethez nyújthatna, tehát hogy mit kell teljesíteni, milyen munkakeretet kell teljesíteni, de itt már elég gyakori az, amikor valaki nem jó állapotban van, és már nem tudja elvégezni a korábban végzett munkáját, és így eleshet a támogatásoktól. Tehát a kormányzat emiatt aggódott, hogy lesznek olyan emberek, akik már nem annyira munkaképesek, hogy teljesíteni tudják a szigorított elvárásokat.
Igen. Ugye az egy egyébként is ugye egy általános gyakorlat, hogyha valahol le kell vágni valamit, akkor a republikánusok azok a szegények és a pénzéből és a szociális kiadásokból vágnának le, mert ők úgy gondolják, hogy minden olyan fillér, amit szociális kiadásra adnak, az mind kidobott pénz, mindenki gondoskodjon magáról, és ne szórja az állam a pénzt arra, hogy olyan embereknek adja, akik azért nem tesznek semmit, vagy nem érdemlik meg, idézőjelbe teszem a megérdemlést. Ugye a demokraták azok pedig, hogyha valami csökkentés, vagy valamilyen pénzügyi kiigazításról van szó, akkor általában a gazdagoknak a megadóztatását próbálják ugye elérni, hogy ne a kiszolgáltatott helyzetben levők, a szegények viseljék a gazdasági nehézségeket és a költségvetési károkat, hanem inkább a gazdagok.
Mert mindenképpen szükség lenne egy szolidaritási programra, tehát a legszegényebbektől már nem nagyon lehet mit elvenni, tehát nem... Mondjuk Amerikában probléma így is az egészségbiztosítás, tehát rengeteg kiszolgáltatott ember van, akinek semmilyen egészségbiztosítása nincs. Ez is mindig egy vita, tehát ez egy állandó vita, hogy szükség van-e arra, hogy orvosi ellátáshoz, egészségügyi ellátáshoz juttatni ezeket az embereket, de hát szerintem ez mindenképpen szükséges volna, tehát a kiszolgáltatott embereken segíteni kell. Nyilván ennek a kereteit meg lehet szabni, meghatározni, de ezt nem lehetne eltörölni.
Igen. Éva, te éltél a New Yorkba, Brooklynba, és ugye ott elég érdekes volt, tehát ott New Yorkon belül látni, ugye még akár Brooklynon belül is látni az óriási különbségeket az emberek között, tehát úgy értem, hogy a gazdasági különbségeket.
Hát igen, ott szerintem rengeteg kiszolgáltatott embert lehet látni, tehát nem ritka az New Yorkban, hogy a legszegényebbek közül gyerekek úgy mennek el iskolába, hogy nem tudtak reggelizni, hogy nem volt étel az asztalon, tehát szó szerint vannak családok, ahol nem tudják megoldani az étkeztetést. Tehát tényleg szükség van erre az élelmiszer segélyezési programra is. Meg hát rengeteg megoldatlan probléma van az egészségügy terén és az oktatás terén is. De egyébként szerintem azt muszáj lenne elmondanunk, hogy amikor megszületik egy ilyen megállapodás, az elsősorban nem arról szól, mert ugye ez a megállapodás is, amikor megszületett, megszavazták, az azt mondta ki, a bejelentésnek az volt a lényege, hogy a 31,4 milliárdos dolláros amerikai adósságplafont 2025. januárjáig felfüggesztik, miközben a 2024-es és 2025-ös költségvetési kiadások tételeit meg visszavágják, amikről beszéltünk is. És gyakorlatilag ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ész nélkül költhet a kormányzat. Tehát ezt a döntést azért kellett meghozni, hogy ki lehessen fizetni a nyugdíjakat, hogy ki lehessen fizetni a járulékokat, hogy gyakorlatilag ami az állam pénzügyi feladat, azt képes legyen betölteni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most ész nélkül szórják a pénzt. Egyébként a megállapodásnak volt egy olyan különpontja is, hogy a COVID elleni védekezésre elkülönített, de fel nem használt forrásokat is visszavezetik az államkincstárba.
Igen, ez egy olyan 28 milliárd dollár volt, ugye? Jól emlékszem.
Igen. Szóval itt azért elég szigorúan szabják meg azt, hogy melyik irányból lehet egy picit emelni, és melyik irányból kell mindenképpen visszavágni. Tehát néha vannak ebbe észszerű viták is, van, amikor zsarolási potenciálok jelennek meg, amikor olyat is az asztalhoz hoznak, ami egyértelmű, hogy zsarolás. Szerintem idén ez elég moderált formában történt, tehát idén valósan a kiadásokra, meg a pénzügyi dolgokra koncentráltak. Tehát én ezt a részét nem láttam annyira teátrálisnak, mint esetleg néha korábbi években.
Igen. Hát végezetül egyetlen dologra szeretném fölhívni mindenki figyelmét, hogy ilyen egy jogállam, ilyen egy demokrácia, amiben ilyen viták vannak, de, ahogy mondtad is, a kormányzat nem csinál azt, amit akar, a kormányzat nem költheti az emberek pénzét arra, amire akarja, az elnök nem építhet a házakertjébe golfpályát, és nem szórhatja a pénzt arra, amire akarja, nem játszhatja a királyt, vagy nem egy ilyen grand seigneur, aki azt gondolja, hogy most Szíriába épít templomot, még akkor ráadásul még azt nem tudjuk, hogy abból mennyi az ellopott pénz. Tehát, hogy ez egy egészen más világ, mint ami Magyarországon kialakult, és jó lenne, hogyha a magyarok akkor, amikor ezeket a híreket olvassák, úgy gondolnának arra is, hogy lehetne egy kicsit másképpen működtetni a magyar államot is, és nem egészen így. Köszönöm szépen mindenki figyelmét, és köszönöm Hajnal Évának a beszélgetést és az értékes, hasznos információkat.
Én is köszönöm.